Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tisztelt hallgatóság, kedves leendő orvos kollégáim! A mai előadásunknak a témája, hogyan óvhatjuk meg egészségünket szájhigiénével, jó szájhigiénével és helyes szájápolással, amely kérdésnek a fontosságát és súlyosságát nem kell külön hangsúlyoznunk, hiszen mindenki számára ismeretesek azok a sajnálatos mutatók, amely ma magyar lakosság szájüregi és általános egészségi állapotát jellemzik. Azt gondolom, hogy az itt ülő hallgatóság jelentős hányada azért választotta az orvostudomány területét tovább tanulása színhelyéül, hogy olyan ismereteket szerezzen, amely képessé teszi őket a szájbetegségek meggyógyítására, és hogy a mindennapi tevékenységükkel ezeket a már előbb említett sajnálatos rossz mutatókat javíthassa. Nem történt ez másképp az én esetemben sem, amikor 1978-ban általános orvosdoktori diplomával a zsebemben kezdtem dolgozni a fog- és szájsebészeti klinika ambulanciáján, hamar felkeltette a figyelmem, hogy milyen nagy számban jelentkeznek a legkülönbözőbb betegségekben szenvedők a klinika ambulanciáján, hogy különböző betegségek hátterében fogászati krónikus gyulladásokat, gócok jelenlétét tanulmányozzuk. Ekkor három kérdés fogalmazódott meg bennem, mégpedig mi a góc és a gócfertőzés lényege, melyek azok a betegségek, amelyeknek a fennállása esetén a kezelő orvosok a leggyakrabban kérnek fogászati gócszűrővizsgálatot, melyek azok a fogászati korformák, amelyeket a leggyakrabban tekintünk gócnak, illetőleg van-e ezeknek a krónikus gyulladásoknak távolhatásuk, és ha igen, az milyen úton alakul ki, és hogyan képes károsítani a távoli szerveket. Az első három kérdésre viszonylag hamar választ találtam, de a negyedik kérdés, hogy van-e távolhatás más szerveket megbetegítő képesség, ez igen bonyolultnak bizonyult, ugyannyira, hogy még a mai napig sincsen erre a kérdésre egyértelmű és megdönthetetlen válasz. Jól lehet, a szájüregi gyulladások más szerveket megbetegítő képességének elmélete a gócfertőzés teóriája egyidős az orvostudomány gyógyító tevékenységével több ezer éves múltra tekint, de még a mai napig is sok a megválaszolatlan kérdés. Az elkövetkezendőkben vessünk néhány pillantást Rigó Orsolya kolléganőm által készített szép ábrák segítségével a gócfertőzés elmélet fejlődésének főbb állomásaira. Már Krisztus előtt 2001-ben egy egyiptomi papírusz tekercsen olvasható, hogy a fogfájás összefüggésben van a női ivarszervek betegségével. Az asszír kőtáblán Ninivéből Assurbanipál király orvosának feljegyzése szerint az uralkodó fejkar és lábfájását a fogai okozzák, ezért azokat el kellett távolítani. Hippokrátész, az orvostudomány atya, Krisztus előtt 400-ban beszámolt egy betegéről, akinek ízületi gyulladása meggyógyult a gyulladt fog eltávolítását követően. Következik Galenus, aki összefüggés lát a szájüregi és más szervek betegsége között, és egy igen mély értelmű kijelentést tett, mely szerint minden betegség a fejből indult ki. És most már a 19. század második felében vagyunk, nagyot ugrottunk elő időben, amikor is Miller nevéhez fűződik, hogy az ismét felkeltette az érdeklődést a gócfertőzés a fogászati gócok iránt. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az közték eltelt időben nem volt az érdeklődésnek a középpontjában, hol már a megtalálás kulcsának a sikerességével kecsegtetve az előtérbe került, hol a csalódást követően egy kissé ismét a háttérbe szorult, de az gyógyító orvosok mindvégig esettanulmányaikban megosztották tapasztalataikat orvos kollégáikkal. Miller volt az, aki elsőként határozta meg a fogászati góc fogalmát, és felhívta a figyelmet a szájüreg és szisztémás betegség fertőzések közötti összefüggésre, és egy mondatban foglalta össze tapasztalatait az emberi száj, mint fertőző góc. Következett az 1900-as évek elején Sir William Hunter, aki bevezette az orális szepszis fogalmát, és egy rendkívül súlyos kijelentést tett a montreali McGill Egyetemen megtartott előadásában, amelyet később az egyik legrangosabb, legmegbecsültebb orvostudományi szaklapban is közzétett a Lancetben, és azt mondta, hogy jobb, ha a betegnek egy foga sincs, mintha szepszise van, és akkor egy olyan fogatlanítási láz kezdődött el elsősorban az Amerika területén, amely később átterjedt Európára is, hogy ennek a bemutatására csak egy példát szeretnék idézni, az 1910 és 20 között a bostoni közkórházban fekvő betegek közel fele teljesen fogatlanná vált, és azt mondta, hogy aranytömések, aranykoronák, rögzített fogpótlások épülnek rossz, megbetegedett fogakra, így a fogorvosok valóságos mauzóleumokat emelnek a szeptikus masszák felé. Ez a kijelentés hosszú évtizedekre visszavetette a fogmegtartó kezelések, a konzerváló fogászati kezelések fejlődését. Mi tehát a góc? A gócok olyan tartósan fennálló időgyulladásos állapotok, amelyek a szervezet nedvkeringéséből többnyire kizártak, de gyaníthatóan a bennük zajló patológiás folyamatok, kóros folyamatok eredményeképpen más szerveket is megbetegíteni képesek, vagy a már ott meglévő kóros állapotokat súlyosbítani képesek. Joggal merül fel tehát ez a kérdés, hogy melyek azok a betegségek, amelyeknek a fennállása esetén az orvosok leggyakrabban kérnek fogászati gócszűrő vizsgálatot. Saját vizsgálati eredményeinkből szeretném bemutatni a következő eredménysort. 261 gócszűrésre küldött beteget vizsgáltunk meg, és a betegeknek több mint 80%-ában találtunk fogászati gócot. Külön érdekes volt az a terület, hogy 100%-ban volt fogászati góc a szemészeti klinikáról, természeti betegségben szenvedő betegek esetében fogászati góc, majd következett a szívérintettsége, az erek, az autoimmun betegek, azután a vesebetegek, a különböző bőrgyógyászati betegcsoportok. Tehát az ide beküldött betegek, ahol felmerül a gócfertőzés gyanúja, ott mi fogászati gócot, szájüregben perzisztáló krónikus gyulladásos állapotot ki tudtunk mutatni. Joggal tehetjük fel a következő kérdést ebből kiindulva, hogy melyek azok a szervek, amelyeket a szájüregi gyulladások megbetegíteni képesek. Számos szerv jöhet itt szóba, közöttük két nagy csoportot kell megkülönböztetnünk, azoknak a szerveknek a megbetegedései, amelyek életet veszélyeztető állapotok kialakulásához vezethetnek, így a szív, a tüdő vagy a vese, illetőleg azoknak a szerveknek a megbetegedése, amelyek az élet minőségét fogják rontani fennállásukkal, például a bőrbetegségek, az ízületek betegségei, vagy a pankráz, és a nagy nemzetgazdasági teherrel együtt járó idő előtti születés, a koraszülésnek a problémaköre. Melyek a leggyakoribb odontogén gócok, amelyek tehát fennállásukkal gyaníthatóan más szerveket megbetegítenek. Itt is két nagy csoportról beszélhetünk, a fogszúvasodás és következményes gyulladásos betegségei, amelyek a foggyökércsúcsa körül helyezkednek elő, és csontpusztulással kísértek, illetőleg a fog támasztó szövetei, a fogágynak a gyulladásos betegségei, amelyek között meg kell említenünk az ínyvérzéssel kísért krónikus ínygyulladást, vagy a foglazulással kísért később a fog elvesztéséhez vezető krónikus fogágygyulladást. Ha ezeket az ismereteket összeadjuk, akkor feltehetjük a következő kérdést, hogy van-e a szájüregben lévő gyulladásoknak a szervezet védekező gyulladásos immunrendszereiben mérhető változásai. Ismét saját eredményeimet szeretném bemutatni, többi három évtizede foglalkozunk már munkacsoportunkkal ezzel a kérdéssel, és a vizsgálataink során 15 vér és szérum gyulladásos paramétert vizsgáltunk, mégpedig három időpontban, hogy a változást észlelni tudjuk, a gyulladásos állapot meglétekor, 7 nappal a gyógyítását, a kezelését követően a gyorsan bekövetkező változások kimutatására, és 3 hónap elteltével, amikor a nyugalmi állapot ismételt várható kialakulásának időpontját vártuk. Az akut fázis fehérjéket választottam a bemutatásra, és majd nem véletlenül, amelyek nagy fehérjék, amelyek gyulladás hatására termelődnek, és bizonyos fehérjéknek az értéke megemelkedik, ezek az úgynevezett pozitív akut fázis fehérjék, és nem csak jelző funkciójuk van, hanem részt vesznek magukban a gyulladásos folyamatokban is, védekező vagy éppen előmozdító tényezőként. Láthatjuk, hogy a kiválasztott alfa-1 antitripszin és a C-reaktív protein értéke emelkedett volt a fogászati gyulladás meglétekor, és csökkent már 7 nappal az eltávolítását követően, és visszasüllyedt a normál tartományba 3 hónap elteltével. A C-reaktív proteint, amint említettem, okkal választottam, hiszen 2005-ben az Amerikai Szívgyógyászati Társaság ezt a fehérjét önálló rizikó kockázati tényezőként értékelte. Egy tanulmány szerint fogágybetegekben, súlyos csontpusztulással kísért fogágybetegekben a C C-reaktív protein értéke az 1,4 mikrogram per milliliter helyett egész számú többszöröse volt 8,7 mikrogram per milliliter, amely az gondos fogátkezelést követően visszasüllyedt a normál tartományba. Vajon, ha azt mondjuk, hogy ezek a gyulladásos paraméterek a fogászati gyulladások következtében alakulnak ki, és jól tudjuk, hogy interleukin 6 hatása egy gyulladásos mediátor hatására a májban termelődnek az akut fázisfehérjék, meg szerettük volna tudni, hogy valóban összefüggésbe hozható-e ez a szájüregi gyulladással, ezért a gyökércsúcs körüli kóros gyulladszövetben vizsgáltuk az interleukin 6 termelődését, és amint láthatjuk a tünetekkel kísért állapotban, 17-szeres emelkedett szintet észleltünk ebben a krónikusan gyulladt szövetben, amely tehát összefüggésbe hozható az emelkedett akut fázis fehérje termelődéssel. Van a lokalizált gyulladásnak, a szájüregben elhelyezkedő gyulladásnak más szerveket megbetegítő képessége, és ez a kérdés ismételten felmerül, és azt válaszolhatjuk, hogy az egyre gyarapodó adatok alapján erre a kérdésre a válasz igen, de hangsúlyoznunk kell, hogy a mai napig is csak egyetlen bizonyított összefüggés létezik, ez pedig a szájüregi góc és a szívbelhártya gyulladás közötti ok-okozati összefüggés. A többi esetében még tovább kell keresnünk a megoldást, és tovább kell vizsgálnunk azokat a körülményeket, hogy erre a kérdésre egyértelműen választ adhassunk. Ha van távolhatása, akkor vajon milyen úton jön ez létre? A távolhatás megértésének a története tudományos megközelítésben az 1970-es évekre nyúlik vissza, és van magyar vonatkozása, Iványi, magyar származású kutató volt, akik kísérleteikben azt mutatták ki, hogy fogágybeteg, krónikusan gyulladt fogágybeteg, perifériás vérében lévő védekező sejteket, ha összehozott azokkal a kórokozókkal, amelyek a fogágybetegségek kialakításáért voltak felelősek, ezek a sejtek, ezek szaporodni kezdtek, szinte felkészültek a szervezet védekező reakcióinak a kivitelezésére. 10 év múlva lassú volt itt a fejlődés, Henson és munkacsoportja mutatta ki, hogy a perifériás vér védekező sejtjei összehozva ismét a fogágybetegségekért felelőssé tehető kórokozókkal úgynevezett szövetbontó enzimeket termelnek, amelyek a kötőszövetnek a károsodását idézik elő. Ismét 10 év múlva az 1990-es években kimutatták, hogy nem csak a kívülről a szervezetbe bejutni igyekvő kórokozók termelik ezeket a szövetkárosító tulajdonságú enzimeket és különböző más mediátoranyagokat, hanem a gyulladás helyén a szervezet saját sejtjei is termelik ezeket, és bizony a sikeres védekezés nem kívánatos mellékhatásaként a saját szövetekben, lágy és kemény szövetekben károsodás jön létre. Hogyan történik ez? Tekintsük meg a fogágy szöveteinek az a károsodását. A különböző baktériumoknak a sejtfal komponensei, az úgynevezett lipopoliszaharidok ingert képeznek a szervezet védekező sejtjei az úgynevezett falósejtek számára, és gyulladást előkészítő mediátor anyagokat kezdenek termelni, valamint szövetbontó enzimeket, és így jön létre a kötőszövet, illetőleg a csontszövet pusztulása is. Hangsúlyozzuk, hogy ebben a folyamatban nem csak a kívülről a szervezetet károsítani igyekvő kórokozók vesznek részt, hanem már a saját sejtek is, mint egy nem kívánatos mellékhatásként. Hogyan jön létre a szájüregi infekciónak, a szájüregi gyulladásnak a szervezet egészét érintő hatása? A mikróbák továbbterjedésének, és bizony ez a lehetőség ez adott, hiszen a szájüregben nagy számban jelenlévő kórokozók az érpálya megnyílásával, és ez megtörténik a fogászati kezelések során, foghúzásnál, gyökérkezelésnél, fogkő eltávolításnál, beléphetnek a szervezet vérkeringésébe, és károsodott védekezés képesség esetén bizony nem kívánatos távolhatást okozhatnak. A molekuláris mimikri jelenléte, hogy az idegen kórokozó igyekszik utánozni a sajátot, és ezáltal, amikor a védekezés elindul, akkor a saját szövetek és szerveknek a szervek károsodása is bekövetkezhet. Az oldható gyulladások során termelődő különböző anyagoknak a keringésbe jutásával, illetőleg közös kockázati tényezők megléte esetén. Régi gondolat volt az fogágy és a szívbetegségek, a cukorbetegségek összefüggése, és itt Elsőként McKenzie tett egy igen érdekes felfedezést. Ő 1965-ben súlyos csontpusztulással kísért fogágybetegeket tanulmányozott, és ő a cukorbetegséggel való összefüggést kérdését vizsgálta, és legnagyobb meglepetésére ezekben a betegekben, tehát a súlyos csontpusztulással kísért fogágybetegekben a szívbetegségek előfordulási gyakoriságát tapasztalta. Mattilla 1980-ban egy igen jelentős előrelépést tevő finn kutató volt, ő a súlyos fogágybetegekben betegségeket tapasztalt, szívbetegek és infarktuson átesett betegeknek a vizsgálata során. De Stefano nevéhez fűződik az úgynevezett normative aging study, vagy a természetes öregedés folyamatait vizsgáló tanulmány. 15 éves utánkövetésben azt figyelte meg, hogy azoknak a személyeknek, akiknek rossz a szájhigiénie, magasabb volt a szívbetegség és az infarktus előfordulási gyakorisága. A Harvard Physician Study és a következő vizsgálat azért jelentős, mert igen nagy számú személy bevonásával történtek ezek a vizsgálatok. 22 ezer orvos és fogorvos vett részt a Harvard Physician Study-ban, és 44 ezer személy bevonásával végezték el az étkezés szervezetre gyakorolt hatásának a vizsgálatát, ez a National Health and Nutrition Examination Survey, amelyben szintén megállapításra került, hogy azok a személyek, akiknek rossz a szájhigiénéjük, azoknál magasabb a szívbetegségek előfordulási gyakorisága. Vajon a szájüregben lakó kórokozók hogyan képesek károsítani a szív szöveteit? Egyfelől direkt hatással, amikor is a baktériumok bejutnak a keringésbe, és ez egy valós lehetőség, amint említettük például a foghúzás esetében, másfelől a meglévő fogátgyulladás felerősítő, felfokozza a szervezetnek a gyulladásos válaszait, valamint közös genetikai háttér meglétével, például a hiperinflammatórikus monocita, vagy a túlérzékeny védekező sejteknek a jelenléte, amelyekre az jellemző, hogy inger hatására lényegesen több gyulladásos mediátor anyagot képesek elválasztani. A szájüregi mikroorganizmusok, ha bekerülnek a szervezetbe, képesek-e a szívbel hártya sejtjeit, az endotél sejteket károsítani? Erre a kérdésre igen a válasz, mert szívbel hártya sejteket sejtenyészetben összehozva a különböző szájüregi korformáknak a kiváltását elidéző kórokozókkal azt tapasztalták, hogy ezek a kórokozók, például a Porphyromonas gingivalis, az egyik leggyakoribb fogágybetegséget előidéző kórokozó, képes bejutni ezekbe a sejtekbe, ott szaporodik, illetőleg a klamídia pneumónia, krónikus hörgőgyulladás kiváltásáért felelős kórokozó, a Campylobacter pylori, amely a fekélybetegségek előidézésében jelentős kórokozó, vagy a humáncitomegalovírus, amelyet immunvédekezésben legyengített vesetranszplantált betegekben találták magasabb előfordulási gyakoriságokban. Ezeket a kórokozókat a szívbelhártya gyulladás helyszínén, az úgynevezett aterómás plakban ki tudták mutatni polimeráz láncreakcióval, amelyben az ott lévő genetikai információs anyagot felerősíteni képesek. Melyek a közös kockázati tényezők, és nem csak a szívbetegségekre kell itt gondolnunk, hanem például a klasszikusan nagymúltú cukorbe együttes előfordulási gyakoriságért ugyancsak említésre kerülő cukorbetegségek esetében is. A közös kockázati faktorok mindenképpen első helyen kell említenünk a rossz szájhigiénét, az idősebb kort, az alkoholfogyasztást, a dohányzást, a magas vérnyomást és a cukorbetegséget. És ha most megkérdezzük, hogy a magyar lakosság esetében hány főnél adottak ezek a kockázati tényezők, akkor bizony azt mondhatjuk, hogy sokkal többen, mint ahány kívánatos lenne. Hogyan károsítja az aterosklerotikus plakk esetén a kórokozó, a vérkeringésbe bejutott kórokozó a szívbelhártya sejtjeit úgy, hogy gyulladásos állapotot idéz elő, amely ingert jelent a védekező sejtek a faló sejtek számára, és ők, ha odaérkeznek a károsodás színhelyére és gyulladásos mediátorokat kezdenek termelni, ennek a végeredménye a sejtelhalás lesz, a szívbelhártya sejt felületét borító sejtnek az elhalása, a koleszterin lerakódással, és már is ott van vagyunk az ateróma képződésnél, amely ha nő, mert a kiváltó inger nem szűnik meg, akkor elzárhatja a koszorúseret, és így infarktus kialakulásához vezethet, ha pedig növekedést követően beszakad az érpályába, és tovább sodródik, és egy távoli ponton okozza az elzáródást, akkor a sztrók vagy a szélütés kialakításának a kockázatát hordozza ez a történés magában. Állatkísérletben is bizonyították, hogy a fogszúvasodásban az egyik jelentős, kiváltó okként számon tartott Streptococcus sanguis kórokozót, ha az állatnak a hasüregébe juttatják, akkor a következmény szívfrekvencia fokozódás, pulzusszaporulat lett, vérnyomás emelkedés és EKG változás. Ha ezt az ingerlést megismételték, akkor az állat típusosan infarktus tünetei között elpusztult. A tüdőbetegségek, a COPD. Azt is el kell, hogy mondjuk, hogy a szívbetegségek, illetőleg a krónikus elzáródó tüdőbetegség, a krónikus obstruktív bronchitis előfordulási gyakorisága az egészségügyi világszervezet jóslása alapján az elkövetkezendő években lényegesen meg fog emelkedni, illetőleg a krónikusan elzáródó hörgőgyulladás esetében is 30%-os növekedést jósolnak. Ez a betegség megelőzhető, a kiváltó ok között elsőként szerepel a dohányzás, amely szokás sajnos még a mai napokban is terjedőben van. Ezekben a betegekben megállapították egyértelműen a rossz szájhigiénét, annak minden mutatójával együtt, a gingiva, az ínyvérzést, a látszövetek tapadásveszteségét és a foglazulás okozójaként a kialakuló tasaknak a mélyülését. Az elhanyagolt szájhigiéné ezeknek a betegségeknek a fokozott előfordulási gyakoriságával hozható összefüggésbe. A koraszülés. Meg egy vizsgálatok alapján a 28. terhességi hét előtt a várandós kismamáknak a gondos fogászati kezelése, a fogágybetegségek felszámolása statisztikailag is jelentősen csökkentette a koraszülés és a méhen belüli fejlődési visszaesésnek a kockázatát. A Campylobacter rectus képes bejutni a placentába, a méhlepénybe, azt megbetegíteni, gyulladásos állapotba hozni, amely annak az elégtelen funkcióját fogja eredményezni, a magzat fejlődésének a zavaraival kísérve. Az ízületek, a reumás ízületi gyulladás és a fogágybetegségek előfordulása önnek a közös háttere már nem újszerű gondolat. Gyakori az együttes előfordulás, és közös a két betegségek között, hogy a gyulladást elősegítő és a gyulladás ellen féken tartó védekező mediátorokat szabályozó bonyolult mechanizmusnak az egyensúlya megbomlik. Ismét találkozunk a Porphyromonas gingivalisszal, az egyik leggyakoribb fogágybetegséget okozó kórokozóval, amely olyan enzim termelésére képes, amely meg tudja változtatni a fehérjék térszerkezetét, és ennek következtében a szervezet már idegenként fogja felismerni, úgynevezett autoantigenként fogja felismerni, és természetes védekező választ indít ellene. A reumás ízületi gyulladásnak a képe bizony nem könnyű ezzel az állapottal együtt élni. Az obezitás, a kövérség és a cukorbetegség közös kockázati tényezőjék vannak a cukorbetegségnek, a szívbetegségeknek és a fogágybetegségeknek. Az adipociták vagy a zsírsejtek képesek a gyulladásokat bevezető, a gyulladásos történeteket elősegítő gyulladásos mediátoranyagoknak a termelődésére. Itt is van tehát közös kockázati tényező. Ezen a felvételen szemészeti betegséget, itt is van magyar vonatkozás, Sármány és Barta írták le uveitis és iridociklitis esetében a fogászati gócoknak a szerepét, és emlékszünk azokra a vizsgálatokra, hogy az ilyen betegségekkel küldött betegek esetében 100%-ban találtunk szájüregben perzisztáló krónikus gyulladást. A foltos kopasság, vagy például a pikkelysömör, csak egy pillantást kell vetnünk ezekre a felvételekre, és el tudjuk képzelni, hogy bizony ezek az állapotok az élet minőségét rontó súlyos körülmények, amelyeknek a gyógyítása feltétlenül indokolt. Hogyan foglalhatjuk össze az eddig elhangzottakat, megállapíthatjuk, hogy az epidemiológiai tanulmányoknak a többsége pozitív összefüggést talál a krónikus gyulladásos szájüregi betegségek és az egyéb szervek megbetegedései között. Hangsúlyoztuk, hogy még ez bizonyításra szorul, megdönthetetlen érvelés szükséges ehhez. Ezt nem történhet másként, csak több centrumban elvégzett fogászatokat, gyógyászati kezelésekhez kapcsolt utánkövetéses úgynevezett intervencionális vizsgálatokkal, amelyekben elmondhatjuk, hogy Debrecenben történtek, és a jövőben is folytatódni fognak ilyen vizsgálatok, és reméljük, hogy a saját eredményeink is egy kicsiben hozzá fog járulni ennek a bonyolult kérdésnek a megértéséhez. Ehhez azonban fogorvosok, általános orvosok és szakdolgozók közös, megtervezett és összehangolt munkája szükséges. Feltétlenül hangsúlyoznunk kell, és ez az előadás egyik fontos üzenetét képezi, hogy életmódváltozás szükséges. Az egészség az érték, az egészséget meg kell óvni, és tenni kell érte. Egészséges életmóddal, táplálkozással, szájüregi szokások kialakításával. Ha valamilyen jövőben elkövetkezendő lépés megtételére készülünk, nem elkerülhető, hogy értékelnünk kell a jelenet, jelen helyzetet, tanulnunk kell a múltból, és így egy stratégiát meghatározni, egy cselekvési tervet meghatározni a jövőre. Itt ezen a területén merész terveket kell, hogy meghatározzunk. Azt mondhatjuk, hogy a világ egészségügyi szervezet megállapítása alapján a szájüregi betegségek az emberiség legáthatóbb, de talán a legkevésbé komolyan vett vagy a figyelemből kiszorított problémái közé tartoznak. És egy riasztó adat, a szájüregi daganatok előfordulása hazánkban 1975 óta 350%-kal nőtt. Az egyik legrosszabb gyógyhajlamú, rosszindulatú daganatos betegséget képezi. A fogszúvasodás, a fogágybetegségek előfordulási gyakorisága hazánkban közel 100%. Ezt a betegséget csak fogorvosi rendelőben lehet elvégezni, és azzal, hogy egy betegséget meggyógyítok, egy fogat betömök, még nem oldottam meg ezt a kérdést, mert a többi fognak a szúvassága az újra be fog következni. Nem újszerű a megelőzés gondolata, mert ez a helyes út, amin járnunk kell. Azt a betegséget, aminek a kialakulását megelőzzük, azt nem kell meggyógyítanunk. A 16. században Lencsés György kézírásos műve, a kolozsvári orvosi könyv már említést tesz. Fogaidat gyakorta megtisztíts, mely dolog fölötte igen megtartja fogakat a vesztéstől és minden rothadástól. Alig 200 évvel az első megtalált Pierre Fossard által írt fogorvosi tankönyv után már magyar vonatkozása is van, már magyar orvos is felhívta erre a figyelmet. Következnek a nagy elődök, Nedelkó Demeter, az első fogorvos professzor, Barna Ignác, aki elsőként felveti a megelőzés kérdését. Árkövi József 1871-ben megírta az első fogászati tankönyvet. A Magyar Fogorvosok Egyesülete megalakult 1878-ban, az egyik legrégebbi, legmegbecsültebb orvos egyesület, nem csak hazánkban, hanem Európában. És Körmöci Zoltán nevéhez fűződik a Magyar Fogászat Tudományos Folyóiratának, a fogorvosi szemlének a megjelenése. 1922-ben pedig példaértékűként és sok országban idézetként bevezették az iskolafogászati hálózatot. Mit kell tennünk a jövőben? Meg kell a betegség megelőzésének eszközére, fel kell hívnunk a figyelmet. Ez pedig a helyes fogmosás megtanítása gyerekkorban. Minden lehetséges eszközzel. Például már a kis közösségekben szemléltető eszközöknek a bemutatásával meg kell tanítanunk a gyerekeket a helyes fogmosásra, fogkefével és fogkrémmel. De mit tehetünk akkor, ha mi országunkban évente a lakosság egy fogkefét fogyaszt el és másfél tubus fogkrémet? Ez bizony 365 napra lebontva nem sokat jelent. A gyermekkorban kialakított fogászati egészségtudat később bizonyosak lehetünk abban, hogy áttevődik az általános egészségre, és ez egy nagyon sikeres és egyszerű út lehet, hiszen a fogászati egészségtudat kialakításához, amint azt említettük, egy fogkefe és egy fogkrém és a helyes felvilágosítás szükséges. Mindannyian ilyen fogsort szeretnénk, de ez a magyar valóság, és nem is a legrosszabb állapotot mutatom, hiszen tudott, hogy 65 év között a magyar lakosság fele fogatlan. És ezt az ábrát is minden egyes alkalommal igyekszem bemutatni. Egy gyerekről van szó, kis óvodáskorú gyerekről. Csak gyökerek vannak, nyilvánvalóan a sok cukor, a cukrozott üdítőitalak, a nem megfelelő táplálkozás következtében. Fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mivel fog ez a gyerek táplálkozni, hogyan fogja ő megtanulni a helyes étkezést, a helyes rágást, akkor, ha nincsenek fogai, amivel rágjanak. Mit tehetünk? összegzésképpen a helyzet jobbátétele érdekében a társadalomnak igen jelentős szerepet kell vállalnia a megelőzésben. A megelőzés nem fog azonnali és látványos eredményt hozni, de kialakításával hosszabb távon nagyon jelentős összegeket lehet majd megtakarítani. Tudjuk, hogy a fogászati kezelések drága, eszköz, anyagigényesek, amelyek nagyon költségesek. És itt nem hatalmas beruházást igénylő programról van szó, nem rövid ideig tartó média kampányról, hanem megtervezetten kialakított fogászati népegészségügyi hálózat létrehozásáról, amely a mi országunkban nem történt eddig meg. Ehhez összehangolt tevékenység szükséges a társadalom minden rétegében, és bizonyít hangsúlyoznunk kell, a fogászati betegségek általános rossz diszkomfortot és másodlagos betegségek előidézésében való nagyon komoly erősítő szerepét. Ahhoz, és ebben mindenkinek részt kell vállalnia, majd a leendő fogorvosoknak is, hogy a mi országunk népét újra erős, egészséges és tetrekész néppé, nemzetté formálhassuk. Köszönöm a figyelmet!